Van egy tisztelettudó, halkszavú lány, aki környezetem minden szereplőjének meg akar felelni, és legtöbbször meg is felel. Bogi a Zeneakadémia klasszikus énektagozatának diákja, gyönyörű hangja van, bár folyton merev testtartással énekel, mintha a hang leválna a testéről, önálló entitásként létezne. Szabad idejében az unokatestvére gyermekeire vigyáz, amolyan házi babysitter. Svehke Mihály Sűnvadászat című filmjében Bogi egyetlen, kaotikus napját látjuk. Amikor éppen vizsgája van, amikor váratlanul betoppan Budapestre a barátja és az óriási elvárásokat megfogalmazó nagypapája, hogy meghallgassa őt. Amikor a gyermekek szülei Zita és Tamás hiányoznak, pontosabban el vannak foglalva a karrierjükkel, és egyre kilátástalanabbá vált kapcsolatukkal. Bogi hol a fellépő ruháját próbálja, hol babakocsit tol, és gyermeket altat, hol a két felnőtt hazudozásaihoz asszisztál. Pont ezen a napon Vili lenyel egy mágnest. Bogi attól fél nem is egyet, hanem kettőt. Ezt követően a film főszereplőjévé a szorongás és a pánik válik. Bogi, akit Mari Dorottya alakít, hoz egy rossz döntést. Nem szól a szülőknek a balesetről, hanem maga próbálja orvosolni az ügyet. Ez a Vili minden rezdülését leső aggodalom és félelem valóságos thrillerré avatja a filmet. A hazugságok és elhallgatások mindig következményekkel járnak. Boginak elmegy a hangja, nem tud megmutatkozni a vizsgán, így óriási csalódást okoz barátjának és nagyapjának. Ráadásul második rossz döntésként ő maga is lenyel két mágnest, hogy saját testének reakcióin tudja felmérni, milyen állapotban van Vili. A tragédiát végül nem a mágnesek okozzák, hanem a rengeteg kimondatlan igazság, az őrlődések, feszengések. Amikor a házaspár megtudja, mi történt, haragját Bogira zúdítja, holott az ő hiányuk, felületes hozzáállásuk vezetett a helyzethez. Hosszú ideje ez zajlik a házban. A szülők veszekednek, vagy külön utakon járnak, sokszor a gyerekeket is arra kényszerítik, hogy értékes ajándékokért cserében ne mondjanak el valamit anyának vagy apának. Az apa, akit Polgár Tamás alakít, sünit ígér lányának, ha nem árulja el, hogy hosszú órákra a nagyinál felejtette a gyermekét. Amikor kiderül, hogy veszélyhelyzet volt, összezárnak, és mindenért Bogit okolják. S míg ők hárman az önigazolással vannak elfoglalva, a kislány kilopózik a házból, sündisznót keresni az éjszakában. A Sűnvadászat című film tipikus nagyvárosi élethelyzeteket, a modern családok funkciótlanságait és két remek, többnyire másokra bízott gyermeket mutat be. A kamera elsősorban Bogira összpontosít, tehát az ő szempontját képviseli, így mi is végigjárjuk ennek a lánynak a kálváriáját. S mivel a néző nem szólhat bele a vásznon futó történetbe, óhatatlanul mi is cinkosok vagyunk ebben a sokféle elhallgatásban vagy hazugságban. A film operatőre az erdélyi származású Bántó Csaba, aki ezúttal kézi kamerával kíséri a szereplőket, egyértelművé téve Svehke Mihály rendező szándékát. Ennek a filmnek Bogi a főhőse, minden történést, morális kérdést rajta szűrünk át. Bántó Csaba Hajdú Szabolcs párkapcsolati trilógiájának is operatőre volt. Az Ernelláék Farkaséknál a Kálmán nap és a záró rész az 1% indián is először színházi előadásként született, később lett belőlük forgatókönyv és film. Kevés jelenet zajlik külső térben, nincs sok szereplő, egy szobás folytogató történetek ezek. Mivel az 1% indiánt és a Sűnvadászatot is a TIFF-en lehetett látni, a Bántó Csabával készült beszélgetésben is sokszor történik utalás Hajdú Szabolcs filmjére, hiszen a Sűnvadászat annyira más nyelvileg és formailag. A következőkben Bántó Csabával beszélgetünk. Elolvastam a szinopszisát, és szentül meg voltam győződve, hogy hát ez most olyan pörgős lesz, mint egy road movie, hogy végig rohanunk a városon, és zaklatott képek, és nem tudom mi, és ugyan vannak benne ritmusváltások, és van olyan pillanat, amikor igenis erről szól a film, de vannak annyira intim, csendes, egy arcra fókuszáló pillanatai, pont mint a Hajdúszabi filmnek például. Tehát, hogy csalóka volt számomra a leírás. Hogy egyeztetek ti akkor, amikor elkezdtetek dolgozni? Bogi van a fókuszban, és ezt a kamera nagyon határozottan jelzi nekünk időnként, hogyha éppen elfelejtkeznénk arról is, néznénk Budapest képet például, vagy a háttérben megjelenő szereplőket, vagy valami. Mert az volt az érzésem, hogy az egyik törvény számodra az, hogy ennek a halkszavú lánynak a reakcióit kövesd. Mi volt az alap, amiben megegyeztetek? Hogyan figyeljen, kire figyeljen a kamera?
Mindig sok szempontú az a kérdés is, hogy hogy közelítünk, meg hogy kezdjük kibontani a egyik vagy másik forgatókönyvet, és annak milyen világot képzelünk el. Ennek vannak alkotói aspektusai, meg vágyak, hogy ki mit szeretne látni, és vannak anyagi vonzatai és limitációi is bizonyos dolgoknak. Alapvetően az ilyen kis költségvetésű filmeknél nagyon nehezen tudunk kezelni közeget, környezetet, látványvilágot, és általában próbáljuk ezeket leválasztani, tehát a szereplőinket és a jeleneteinket próbáljuk minél jobban leválasztani arról a közegről, amit nem tudunk kezelni. És akkor innentől kezdve, ha esetleg nem találtunk egy jó helyszínt, vagy azt ott nem láthatjuk, mert az még nincs berendezve, akkor ez már így általánosságba hoz egy olyan megközelítési irányt, hogy akkor szereplőkkel vagyunk, a szereplőkkel megyünk. A közegek, a terek azok ilyen érzeti hátterek, hogy épp érezzük, hogy hol vagyunk, meg amikor hangulatelemként kell szolgáljanak, akkor érezzük, hogy jelen van, de semmilyen szinten nem részesei a mesélésnek olyan erővel, mint mondjuk egy Tarkovszki filmben jelen van egy tér. Ilyen szempontból hasonlít a Szabolcs filmjére, hogy egy színész-centrikus feldolgozásmód, a viszonylag sok közelivel dolgozó filmnyelv, ugyanúgy kézikamera, ilyen szempontból még technikailag is hasonlít. Maga, mint téma, feldolgozás, ott is tudunk akár párhuzamokat találni. Ott is vannak párkapcsolati, meg családi kérdéskörök, amik felvetődnek. Nyilván másképp mesél a kettő, és mindegyik a maga módján foglalkozik ezekkel. De ami az én részemet érinti, hogy én operatőrként hogy csatlakozok, meg hogy kapaszkodok, és mikbe kapaszkodok egyiknél vagy másiknál, az viszont markánsan különbözik. Az indiánnal ellentétben itt null pontról indult minden egyes felvétel, a kamera előtt született meg minden egyes jelenet, és annak van egy ilyen első pillanata, akkor látjuk közösen együtt, hogy ez mi konkrétan. Addig vannak beszélgetések, vannak tervek, hogy ezt hogy közelítsük meg. Hasonlóan érvényes erre is a 2-3 napos szabály, hogy akkor a harmadik nap állt ez be, hogy akár a követős jelenetek, hogy vannak feldolgozva, optika szempontból mit használunk. Ebben vannak különböző variók bizonyos helyeken, amikor pici hangsúly vagy pici stílus elemként kéne működjön, hogy akkor azokat továbbra is használjuk-e, vagy ne használjuk. És ugyanúgy ez kb. 2-3 forgatási nap után kialakult, hogy akkor ennek nagyjából ez lesz a stílusa, így dolgozunk fel egy asztalnál ülő jelenetet, és így dolgozunk fel mondjuk egy utcán sétálós jelenetet, de maga a fókusz az igen valóban Bogi köré koncentrálódik, nagyjából az ő arca, ő tekintete kb. Egy ilyen térképként működik, hogy indulunk egy A pontból, ahol viszonylag még egy ilyen kisimult tekintetű, de elég sűrű programmal rendelkező, de egy ilyen jó szándékú valaki, aki akár különböző helyzetekben nem biztos, hogy meg tudja lépni azt a lépést, vagy ki tudja mondani azt a dolgot, amit szeretne, tehát ez már így karakteréből adódóan, de ahogy haladunk előre, egyre zaklatottabbá válik, akár az ábrázata, akár a haja, akár a tekintete, úgyhogy mindenképp azt nem láttuk érdemesnek, hogy azt a területet elhagyjuk kamerával, és elkezdjünk bármi mást mutogatni, amit mellesleg nehezen is tudtunk volna kezelni. Tehát ez így megint csak a sok beszélgetésnek az összességéből egyszer csak ezek a listák így összeállnak, és a végén ez eredményez egy feldolgozási módszert, amivel egyáltalán ezt meg tudjuk csinálni.
Nem tudom, hogy mennyit dolgoztál a gyerekekkel, de itt nagyon fontos a két gyerekszereplő. Általában félünk a gyerekszereplőtől, mert hamarabb fárad, mert nem instruálható, tehát a rendezőknek is szokott bajuk lenni. Ha én jól olvastam a stáblista alapján, akkor ezek a rendezőnek a gyerekei, ami egy kicsit megkönnyíti a dolgot, mert azért apával mégis jobban egyezünk, mint egy idegennel, tehát hogy nem castingolt gyerekek. De mennyire nehéz neked az ő hiteles pillanatukat elkapni? Mennyire fegyelmezettek egy forgatáskor? Az, amit beszéltünk a Hajdu Szabolcs filmről, hogy szinte lekottázzuk, hogy mit csinálunk, azt ilyen esetben nem tudod csinálni. Tehát, hogy sokkal több a variáns, amivel valamit kell kezdeni. Kellett sokat improvizálni, kellett sokat rájuk úgy fókuszálni, hogy jöjjön össze az, amire vágytunk, és lehet, hogy a 15. szer jön össze, nem tudom, hogy van.
Valóban gyerekszereplőkkel nem egyszerű, teljesen más formában lehet egy forgatási napot végigcsinálni, mint amikor diszponált színészek bizonyos órára, bizonyos jelenetek, bizonyos időközökre szépen egy táblázatba be vannak írva, és azt szerint lehet haladni a forgatási nappal. Azokon a napokon, amikor a gyerekek jelen voltak, akkor ezt nem is erőltettük már első pillanattól kezdve. Picit ehhez is kapcsolódik akár a feldolgozási stílus is, hogy egy kézikamerával sokkal hamarabb lehetett lereagálni esetleges olyan változtatásokat, ami nem pont úgy volt tervezve, vagy nem akkor kezdődik el, amikor azt a maga mindenféle technikai apparátusával el lehet mondjuk, vagy el szokás indítani egy felvételt, hanem egyszer csak így ráforogtunk, mert azt láttuk, hogy na pont azt csinálja, amivel eddig kínlódtunk 2 órát, hogy légy szíves, csak ülj ott, na most ott ül, akkor ezt most vesszük fel, és mindegy, hogy ki mibe van, meg nem erről volt szó. Ez megint csak egy formává alakult, egy forgatási formává, hogy akkor mindenki egy ilyen folyamatos készenlétben állt. Sokszor ez nagyon hosszú felvételeket is eredményezett, amiből majd utólagosan kivették azokat a részeket, ami pont hasznos volt, és végtermékként ez úgy tud tűnni, hogy ja, hát ez nagyon egyszerű. Ide vág, oda vág, és minden hasznos belőle, de valóban sokkal-sokkal hosszabbak voltak, és egy ilyen start pozícióban álló stábot igényelt, mint ez egy normális esetben lett volna. Az előző filmtől pedig nagyon-nagyon távol volt, ami már egy beállt forma. Itt ez egy nagy születés volt. Gyerekek, főleg mikor akár 2 is voltak, akkor ezek mindig így duplázódtak. Az energiák, hogy azok hol fogynak el, meg a türelem hol fogy el, azt is próbáltuk jól beosztani. Maga a forgatási napok sem feltétlenül mindig klasszikusan ez a teljes napos forgatás volt, ha úgy éreztük, hogy kész, itt velük ma már nem lehet hasznosat, jó, akkor megpróbáljuk holnap. Ilyen szempontból meg nyilván segítség, és valószínű az egyedüli út volt az, hogy ezek a rendezőnek a gyerekei, mert ők legalább akkor mindig jelen voltak, mindig elérhetőek voltak, és akkor amikor ők is úgy gondolták, hogy felvesszük, akkor meg felvettük.
Azt sem lehet ilyen esetben csinálni, hogy azt mondja valaki, hogy csak hosszú snittekben gondolkodom, mert hogy a gyerekeknél óhatatlanul össze fogod vagdosni. De amikor felnőttek vannak, akkor már hozhatsz ilyen döntést, amikor a gyerekek nem szerepelnek. Tehát akkor az, hogy ritmusilag, hogy alakul egy film, inkább ennek függvénye, nem?
Az első körben egy szándék, hogy te mit szeretnél, meg te mire gondolsz, hogy hogy szeretnéd alakítani, és akkor az, hogy hogy alakul, az meg sokszor olyan tényezők által is van befolyásolva, amivel már nem tudsz mit kezdeni. Ha teljesen ideális körülményeket kéne, vagy kellett volna felvázoljak, akár gyerekekkel való közös jelenetekben, akkor lehet, hogy negyed annyit vágtam volna egy-egy ilyen etetés, vagy játszás jelenetben, mint ahogyan az most van. Nagyon szeretem, amikor hosszan egybe vannak dolgok, esélytelen volt már a gondolata is annak, hogy a karaktert játszó színésznő, aki az anyukát játsza, a kisgyereket megeteti mondjuk reggel, egy ilyen egyszerű jelenet, egyáltalán nem tudott működni forgatási formában, ezért ha csak mondjuk azt kéne kiemeljem, akkor annak a felvételi metódusa úgy volt, hogy anyuka beöltözve, karkötő, póló, épp egy váll, ami belóg, meg tudták csinálni ezt az etetést, amiből a gyerek iránya hasznos, majd ellenirányba pedig ahhoz, hogy még hasznos hangot is vegyünk, akkor gyerek nélkül, csak a színésznő a saját részét megcsinálta, és ez hála a film nyelvnek, meg formának, ez a néző szemében egy térben, egy időben egy közös jelenetté tud kovácsolódni.
Sokat mentek ki a budapesti utcára, ennek mennyi az esetlegessége? Mert nem hiszem, hogy ti lezárattatok utcákat, hogy legyen majd egy hosszabb kép arról, hogy bogitolja a babakocsit, vagy bicikliznek. Tehát, hogy itt neked azzal kellett számolnod, hogy megjelennek a képben emberek, akikre nem számítottál, stb. Ehhez többször kell felvenni dolgokat, vagy pedig a te figyelmességed az megoldja? Mennyit bíznak ilyenkor az operatőrre, hogy old meg, hogy van háttérben kellemetlen tényező?
Próbáltuk ezeket a külső helyszíneket akár a belsőkhöz, vagy akár az aznap forgatandó jeleneteknek a közelségébe megtalálni, hogy ne legyen ez egy őrült logisztikai utazás minden nap. Nyilván volt ennek egy felkészülési folyamata, hogy melyik utca részen jön, meg honnan jön, de a maga pillanatában, a rögzítés pillanatában az mindenképp egy picit ilyen dokumentarista ízű dolog. Ha valami nagyon zavarót éreztünk, akkor megpróbáltuk azt kihagyni a képből, hogy akkor jó, oké, hogy azt mondtuk, ez az utca rész, de akkor léci itt, gyere. Ilyen szinten tudtunk beleszólni. Vagy ha úgy éreztük, hogy már majdnem minden megvan, de épp érkezne egy autó, azt még elbírja ez a formátum, hogy valaki megkéri, hogy fél percre még álljon meg, majd amikor végeztünk, akkor jöhetett, de talán ez se volt nagyon sűrű. Úgy gondolom, hogy a formátumhoz passzol az, hogy érezzük, hogy nem egy üres városban történik ez, hanem vannak ott még más emberek is. Nem éreztem ilyen szempontból, hogy zavarna, ha valaki esetleg belóg. Nem kapott szerintem túlzott nagy hangsúlyt ennek a felkészülése, hogy ez hol legyen. Próbáltuk ezt így természetesen hozzácsatolni a meglévő jelenetekhez. Tehát ami mondjuk a galéria előtt történik, akkor az a galéria előtti utcán, vagy annak a másik sarkán történjen. Ami a kórházhoz érkezés előtt történik, akkor az a kórház melletti utcán érkezzen, és akkor ami adta magát, és vállalhatóan nézett ki számunkra, akkor azt használtuk. De igen, semmiféle kezelése nem volt ezeknek a közegeknek, mint területfoglalás, vagy utcazárás, vagy stb. Nincs ilyenekre lehetőség.
Ez a felkérés, ez miért volt neked szimpatikus? Például miért mondtál igent, hogyha nagyban elmeséltek mondjuk egy történetet, mit gondoltál róla, hogy miért volna érdemes ezt megcsinálni? Rengeteg vetülete van, nagyon szerteágazó, sok szereplő szempontjából elemezhető, és mindegyik egy kortárs történet, tehát ebből a szempontból rendben vagyunk, valahol az életünkben vagyunk, de mi tetszett neked benne?
Elsősorban a felkérés tetszett benne. Nem mondhatnám azt, hogy túlzottan ellennék árasztva, és főleg nagy játékfilmes, tehát fikciós felkérésekkel, amit alapvetően legszívesebben csinálok, legyen az rövid, legyen az hosszú, de főleg, hogyha ez egy nagy játékfilmes felkérés, akkor ez már nálam talán nem is 50, akár ez már egy 80%-os igen, mert alapvetően ezt szeretem csinálni, és amíg első körön nem is találom meg magamat benne 100%-osan, de úgy érzem, hogy úgyis olyan hosszú ez a folyamat, ami esetlegesen, ha engem valami picit zavar benne, vagy valami mivel nem értek egyet, az is lehet, hogy messze nem is lesz benne, vagy lehet, hogy majd a folyamat kapcsán ez másképp alakul, meg van rá lehetőségem egy csomószor akár a magam kedvére alakítani, vagy legalábbis javasolni dolgokat. Úgyhogy ilyenektől nem riadok vissza, ha valami első körösen nem 100%-osan az, amit mondjuk én csinálnék. És ez valószínű főleg téma kapcsán. Tehát, ha egy olyan téma lenne prezentálva, amivel valamilyen szinten elvi problémám van, vagy erkölcsi szinten azt mondom, hogy ez nem, hogy nem érdekel, hanem nem is vagyok hajlandó még nézni se ilyen dolgokat, nem hogy készíteni, akkor az valószínű problémákat vetne fel, és valószínű azt mondanám, hogy erre nem én vagyok a megfelelő, de itt nem volt ez a helyzet, plusz maga az alkotói közösség, akár rendező, akár a gyártás per producer partner kapcsolatából, mivel van már egy úgymond szakmai kapcsolaton kívüli nexus is, ezért itt kb. Fel sem merült ez a kérdés, ha már megtörtént a felkérés, hogy bármilyen probléma adódjon, hogy ezt miért ne csinálnánk együtt. Csináltunk már együtt dolgokat, dokumentumfilmet, videoklipet, nem láttam semmiféle akadályt ennek, örventem, hogy van akkor egy újabb lehetőség, amin el lehet kezdeni gondolkozni, hogy akkor ez hogy lesz jó, hogy fog ez működni, mi lesz ennek a nyelve, hogy tudjuk ezt kivitelezni abból a maréknyi dollárból, amink van.
Bántó Csaba operatőrrel beszélgettünk Svekke Mihály Sűnvadászat című második nagyjátékfilmjéről. Ezt az alkotást most már ritkábban, de azért még lehet látni az erdélyi mozikban. A film Grillus Vilmos sündisznóról szóló Szúrós gombóc című gyermekdalát használja, ezt az éneket dúdolja Bogi az éjszakában, amikor elhagyja az unokatestvére égházát. A Sűnvadászatban sokkal szomorúbban szól ez a dalocska, de szépen és beszédesen zárja a történetet. Az eredeti Grillus dallal búcsúzunk. Ferenc Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket, Gergely Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.
Szúrós gombóc jár a kertben, szusszon, böffen, minden percben. Bokrok alját nézi sorra, buzgón szaglász nedves orra. Hátán kócos asok tüske, megfésülni, de nincs tükre. Nem nyúl hozzá, így is jó, úgy hívják, hogy sündisznó. Jó, úgy hívják, hogy sündisznó.